Ó, dicsőség legyen neki. Így sokkal könnyebb hallani az Úrtól, ha felgerjesztjük, ami a szívünkben van. Azt a pillanatot kell megragadni, hogy sokunkat foglalkoztat az élet és a halál kérdése jobban, mint általában, így a halottak napja környékén. És mivel ilyenkor szinte mindannyian kimegyünk egy-egy sírhoz, és visszaemlékezünk a szeretteinkre, akik ma már nem itt vannak velünk, meg kell néznünk, hogy az az élő reménység, amit a Biblia ír nekünk, az élet és a halál dolgairól, az hogy is van a szívünkben, mennyire élő, mennyire tud nekünk vigasztalást adni, amikor szembesülünk azzal, hogy ők már nincsenek itt. És hogyha megvizsgáljuk ezeket az írásokat, a Jézus szavai, az élet és a halálról, hogy onnan föntről mennyivel másként látszik, mint itt lent, akkor lesz igazi vigasztalásunk. Minden az igéből meríthető ugyanis. Ez a vigasztalás is csak onnan tud jönni. Jézus nagyon-nagyon mélységes gondolatokat közöl a János 11-ben erről. Azt tanítja a tanítványoknak, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, így folytatja. Aki hisz én bennem, ha meghal, is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Van egy-egy igevers, amire visszaemlékszem, amikor legelőször olvastam, sok-sok évvel ezelőtt, hogy nagyon megragadott. És elsőre nem értettem, hogy ez kicsit bonyolultnak tűnt nekem. Hogy is van ez? Hogy ha meghal valaki, akkor megállapítják, se pulzusa, se lélegzése, semmilyen reakciót nem mutat. Kijelentik, hogy meghalt. Mi ránézünk, és azt mondjuk, hogy meghalt. És Jézus azt mondja, de ha hisz én bennem, akkor él. Jézus másképp látja. Mi úgy látjuk, hogy meghalt. Jézus azt mondja, ha hisz én bennem, akkor ő nem meghalt, akkor ő él. Ez ahogy föntről látszik. És folytatja, és aki csak él, és hisz én bennem, mondja Jézus, soha meg nem hal. Innenlentől ez is másképp van, mert aki él, aki megszületik, az egyszer meghal. Jézus azt mondja, hogy nem. Aki él, és hisz én bennem, az tudja meg, hogy soha meg nem hal. Nincs halál a számára. Mert Jézus azt a halált meghalta értünk. És ez egy nagyon-nagyon összetett és igen mélységes mélységeket tartalmazó ige. Úgyhogy ha valaki közelről érintett mostanában a halál gondolata, vagy személyesen, vagy a családban, érdemes ezen elmélyedni. Ezen az igén. Hordozza a menny igazságát az élet és a halálról. Hogy Jézus odaföntől ezt hogy látja. És nekünk is ezek szerint hogy kell látni. Ez a János 11-ben van írva, a 25 és a 26-os versek. Csodálatos mélységeket hordoznak az élettől és a halálról. És ma erről szeretnék nektek az igéből egy keveset szólni, hogy miként kell látnunk ezt. Hogyan látszik ez innen, erről az oldalról, és hogyan látszik ez odaföntről. De nagyon nagy segítségünkre lesz most, amikor a halottak napja környékén vagyunk, és esetleg szomorúság ébredne a szívünkben az eltávozott szeretteink kapcsán. Filippi levélben van egy rész Pál apostolnak a tollából, a Szent Szellem ihletésében, ahol az ő vélekedését írja le a halálról, az élet és a halálról. Egy hatalmas apostol volt, és nagyon sokszor volt közel a halálhoz. Mondhatni, élet és halál között volt. Naponta halálra adatom írta. Rengeteg megpróbáltatása volt. Nagyon sokszor közel a halálhoz. Volt, amikor egyes tanítók szerint meg is halt, amikor például megkövezték, akkor meghalt, és Isten feltámasztotta, és elment egy másik városba. Hihetetlen sok minden ment keresztül. Ő hogy tekintett erre? Az élet és a halálra. A Filippi levélnek az első fejezetében vagyunk, a 20-21-es verseken elgondolkodva, pár szavai ezek. Az én esengő várásom és reménységem, írja. Nézzük csak, hol van Pálnak a, milyen elvárása volt és milyen reménysége. Hogy semmiben meg nem szégyenülök. Micsoda hit ez? Bármin kell átmennem, mondja Pál. Egy biztos, meg nem szégyenülök. Hatalmas, hatalmas kiállás ez. Bármi jöhet, meg nem szégyenülök. Nagyon-nagyon fontos gondolat ez. Hanem mint mindenkor, úgy most is, nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben. Ha én belevetem a bizodalmat Krisztusba, akkor ez a szent kenet, a Krisztus neve, a Jézus neve, a Szent Szellem ereje magasztaltatást hoz a helyzetekre. Magasztaltatást az én testemben, a testi életem során, akár életem, akár halálom által. Bárhogy forduljon. Ha élek még ma estig, ha vége ennek a föld életemnek, és a halál jön, azt mondja, akár életem, akár halálom által, egy biztos, a Krisztus magasztaltatni fog. A halálomban sem fogok megszégyenülni, azt mondja itt Pál. Micsoda elszánás. Még a halálomat is odaadtam az Úrnak, mondja Pál, hogy az Úr a dicsőséget hozhassa elő belőle. Úgy fogok innen eltávozni, mondja Pál, hogy abban dicsőség lesz. Meg nem szégyenülök. Mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ez egyik nagyon kedvenc versem. Mondja Pál, ha én, velem ez megtörténne, hogy én meghalnék, akkor engem nyereségért. Akkor engem nyereségért. Mert akkor az azt jelenti, hogy én már odaállt vagyok. A várva várt örök birodalomban. Odaállt vagyok. Az élet, amit most még élek, azt nyereségnek veszem, mert a ti épülésetekre van, mondja később, hogy szorongattatom a kettő között, kívánván elköltözni és az Úrral lenni, mert az sokkal jobb nekem. Aki kicsit is felnövekszik, az tudja, hogy ez így igaz. Aki kicsit tart attól, hogy jaj, mi lesz, az még nem tudja a szellemben azt az igazságot, ami minket odaár majd vár abban a gyönyörűségben, abban a gyönyörű birodalomban, ahova megyünk. A testben megmaradnom, írja. Testben megmaradnom, szükségesebb ti érettetek, mondja Pál, hadakozott. Menjek, maradjak. Menjek, maradjak. Ha mennék, az nekem nyereség. És kívánok oda át lenni, szorongattatom. Percenként vágyom oda átra. Oda át annyival jobb. De mégis maradok. Ti érettetek, mondja. A szolgálatunkat el kell végezni a földön. Azt mondja, bár így lesz, vagy akár úgy lesz, akár így lesz, ha élek, ha halok, egy biztos. Minden pillanatban az Úr Jézus Krisztus magasztaltatik az én életemben, mert azt úgy élem. Az életemben és a halálomban is. Ugyanis az ördög nem lophatja el az életemet. Az életem és a halálom az Úr Jézus kezében van. Ő dönt a mikorról, nem én. Átadta az Úr kezébe. Az Úr Jézus dönt erről. Mikor megyek, és akkor megyek. És addig vágyakozom, addig vágyakozom. Mert nekem ez a meghalás, ez csak nyereség lesz. Akkor megnyílik egy olyan birodalom, amelyről mindig csak áhítottunk, hogy lássuk, és akkor be tudunk menni oda, és meg tudjuk látni. Gyönyörű dolgok vannak ott elkészítve nekünk. Hogy szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt. A szeretteink oda átvárnak. Az Úr Jézussal szemtől szembe találkozhatunk. Isten trónja előtt állhatunk. Szemtől szembe. Gyönyörű dolgok vannak elkészítve. Egy keresztény, aki ezeket már a szívében tudja, az nem fél a haláltól. Annak nyereség a halál. Mind a mellett nem sietetjük, mert tudjuk, hogy itt el kell végeznünk, amiért az Úr minket ide rendelt. És ebben is megdicsőül az Úr neve, ha itt élünk, és ha meghalunk, akkor is. Mindenképpen az Úrnak dicsőséget szerzünk. Ezt mondja Pál. És nagyon, nagyon érdemes elgondolkodni ezen. Úgy éljük az életünket most ebben a percben, hogy az dicsőséget szerez az Úrnak. És eltökéltük-e magunkat, hogy csak úgy fogunk meghalni, hogy az is dicsőséget szerez az Úrnak. Érdemes ezt egyszer elimádkozni. A Máté evangéliumban olvasható egy gyönyörű profécia Jézus Krisztusunknak a világba való bejövetelét illetően, hogy mit hoz az ennek a világnak. Mit hoz ennek a világnak. Azt írja egy Ézaiás idézet ez különben. Ézaiás könyvében jelenik meg először. A nép, amely sötétségben ül vala, lát nagy világosságot. És akik a halálnak földjében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támad. És olyanokról beszél, akik élő halottak itt járnak a földön. Írja, hogy a sötétségben ülnek. A halál földjében és árnyékában ülnek. Ezekért jött a Jézus. Hogy nekik világosság ragyoghasson. Hogy világosságot kaphassanak. Hogy lássanak nagy világosságot. Hogy őket kivezethesse ebből a sötétségből. Itt a földön élő halottak vagyunk, amíg nem találkozunk ezzel a világossággal. Tehát látjuk, hogy az élet és a halálnak a kérdése itt a földi vonatkozásban azt mondjuk, hogy ők élnek. Jézus azt mondja, hogy ők a halál árnyékában vannak. Egy szempillantásra kijelik a lelküket, és a pokolba kerülnek. Ők élő halottak. Tehát a Jézus az élet és a halál vonatkozásairól nagyon sokat tanít, és ezeket mikor jobb átgondolni, mint így ezeknek az ünnepetnek az idején. Akkor visszagondolunk azokra, akik tőlünk eltávoztak, és egyszer mi is, egy pillanatban mi is lehunjuk majd a szemünket, és megyünk oda át. Úgyhogy a tanítványok nem értették ezt a... Amikor Jézus elkezdett a feltámadás körüli gondolatokról beszélni, tanítványok értetlenül álltak. Értetlenül álltak ezelőtt. Látjuk ezt az írásokból. A Márk evangéliumban például, amikor a drága Úr Jézusunk felviszi a három tanítványát a hegyre, a magas hegyre, és a színe elváltozása van, dicsőségbe megy be, és elváltozik. Amikor onnan jönnek le a hegyről, nagyon érdekesen figyelmezteti a tanítványokat. A 9. fejezetben van ez a rész, és a 9-es, 10-es versek mondják. Mikor pedig a hegyről leszálltak, és lefelé jöttek, megparancsolta nékik, Jézus parancs szóval mondta, megparancsolta nékik, hogy senkinek se beszéljék el, amit láttak, csak amikor az embernek fia a halálból feltámad. Hivatkozik tehát Jézus arra, hogy lesz majd idő, amikor erről beszélhettek, de ez csak a feltámadásom után lesz. Addig ezt élő embernek nem mondjátok, ezt a dicsőséget, amiben jártatok. És megkérdezik őt, a 10-es vers mondja, és ezt a szót megtartották magukban, tudakozván egymás között, mit tesz a halálból feltámadni. Ezek voltak a tanítványok. Jézus megemlítette az ő feltámadását, és tanítványoknak nem volt róla megértésük. Mit tesz a halálból feltámadni? Tudakoztak, mit tesz vajon feltámadni a halálból? Hogy lesz az? Miként lesz az? Nem volt róla tiszta látásuk. Hogy mit jelent ez, hogy a halálból feltámadni? Lukács evangéliumban vagyunk az első fejezetben. Gyönyörű profécia olvasható ott egy esküvésről, ami kapcsolatos az élet és a halál és a világosság és a sötétség vonalán vannak a gondolatok, elolvassuk. Az első fejezetben vagyunk, és a 73-as verstől olvasunk egy szent esküvésről. Az esküvésről, amellyel megesküdt Ábrahámnak, mármint Isten, a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk, hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből félelem nélkül szolgáljunk néki. Szentségben és megigazultságban ő előtte a mi életünknek minden napjaiban. Vagyis Jézus Krisztus eljövetele egy szabadságot hoz a számunkra, hogy félelem nélkül szolgálhassuk őt. Egy félelem nélküli életet kínál nekünk, hogy szentségben és megigazultságban szolgálhassuk őt életünk minden napján. Vajon miről szól a félelem az életünkben leginkább? Hogy félelem nélkül szolgálhassunk, ezt olvastuk. Hogy félelem nélkül szolgálhassunk. A zsidó levél azt írja erről, hogy Jézusnak meg kellett ízlelnie a halált, ez a második fejezetben van, a 14-15-ös versek, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudnélik az ördögöt, így folytatja, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt, ez kibővíti, hogy a félelemtől megszabaduljunk, hogy félelem nélkül szolgáljunk, olvastuk előbb a Lukácsban, és itt kibővíti, hogy vajon mitől is fél az ember igazán? a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak, írja a zsidó levél. Vagyis az ember, amíg nincs benne meg ez a világosság, hogyha az Úrban hal meg, akkor milyen öröksége van, és nincs az Úrban, addig van benne egy félelem a haláltól. Minden ateista tudja a szívében, hogyha eljön a halál pillanata, akkor hova kerül. A sötétség az osztály része. Ez a halálfélelem alapja. Akármennyire mondja magáról, hogy ateista. Tudja, hogyha eljön az az óra, és kileheli a lelkét, és a szellemét, akkor a sötétségbe jut. A sötétségbe kerül. Jézus nélkül. Jézus ezért jött, ezt a világosságot jött elhozni, és eltörölje ezt a félelmet az ember szívében, hogy tudja, hogy utána az örök világosság lesz az otthona, a hazája. Ha Jézus Krisztusban hal meg. Ami Istenünk, folytatja a Lukács profécia az első fejezetben, a 78-as versben, ami Istenünk nagy irgalmasságáért, ez a 78-as versünk, ami Istenünk nagy irgalmassága, amelyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. És Jézus eljövetelével egy szellemi naptámadat jött el az emberiségre. Egy világosság kezdett el ragyogni. Naptámadat jött az emberiség számára. Naptámadat jött a magasságból, onnan fentről. Ő a mennyből való volt. És ez hozott az emberiségnek egy világosságot. A naptámadat látogatott meg minket a magasságból. Hogy megjelenjék azoknak, nézd, hogy folytatja, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek. Látod ezt a képet magad előtt? Itt a földön élők a sötétségben ülnek. A halál árnyékában ülnek. Haláltól való félelemben élnek. Az egész életükben. Közel kerülnek a halál gondolatához, rettegni kezdenek. A halálnak árnyékában ülnek, és azért jött ez a naptámadat, hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útján. Hogy mi békességben élhessünk. Nekünk nincs már ez a félelem a szívünkben, akik az Úr Jézus Krisztusban vagyunk. Azt mondja Jézus, ha meghal is él, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Vagyis amikor mi meghalunk, levetjük a test és sátorházunkat, akkor kezdődik az igazi életünk. Akkor kezdődik az igazi életünk. És ezért jött a naptámadat a magasságból, hogy minket oda vihess a napba, a világosságba át. A halálfélelem tehát, ha egy pici rettegés is van az emberben a haláltól, akkor vagy nem született még újjá, és nincs az a belső bizonyosság, hogy hova megy, vagy pedig nem növekedett úgy fel szellemben, hogy erről ez a bizonyosság kiépülhessen benne. És akkor időzni kell ezeken a verseken. Egy kereszténynek nem kell félnie ugyanis a halál pillanatától. Hogy miért nem? Akik elnyerik azt a világot, mondja Jézus, a Lukács 20-ban írja ezt. A 35 és 38-as versekben talán menjünk oda, mert nem vagyunk messze itt a Lukácsban. Akik elnyerik azt a világot, és a halálból való feltámadást elnyerik, így írja Jézus, tudjuk, hogy ez Krisztus által lehet nekünk. Azok többé meg nem halnak, azt írja. Meg sem halhatnak többé, mert hasonlók az angyalokhoz, és az Istennek fiai lettek, és a feltámadás fiai lettek, ezt mondja Jézus. Többé azokon a halál nem uralkodik, akik Krisztusé lettek. Lukács 20-ban van ez a gyönyörű igazság, ahogy Jézus tanít erről. Lukács 20-ban a 35-38-as versek. Az életünk megváltozik, ha ezt átgondoljuk egyszer. És egy békesség önti el az embert. Végig gondoljuk, hogy nem élünk itt a földön örökké. De akik méltókká tétetnek, mondja Jézus, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, az Jézus újra tanítja őket, hogy a halálból való feltámadást gondoljátok át. Sem nem házasodnak többé, sem férjhez nem adatnak, mert meg sem halhatnak többé, mert hasonlók az angyalokhoz, és az Istennek fiai, mivel hogy a feltámadásnak fiai, mondja Jézus. Hogy pedig a halottak feltámadtak, és feltámadnak, mondja Jézus, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám istenének, és Izsák istenének, és Jákob istenének mondja. Vagyis Jézus azt mondja, hogy már az Ószövetségben is hallhattátok Isten szájából, hogy ő nem a holtak istene, hanem az élők istene. Hiszen amikor megjelent Mózesnek, akkor úgy mutatkozott be, hogy én vagyok az Ábrahám istene. És én vagyok az Izsáknak istene, és én vagyok Jákobnak istene. És Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek istene. Mert mindenek élnek ő néki. Jézus tanítja itt a tanítványokat, hogy a halottak feltámadása nem lehet tőletek olyan messze, ha járatosak vagytok az Ószövetségben, hiszen Isten így nevezte ő magát. Így mutatkozott be, én vagyok az Ábrahám istene. Ábrahám él előttem. Kell legyen a feltámadás, hiszen Ábrahám meghalt. És Izsák is meghalt. Mégis én vagyok az Istenük. És én az élők istene vagyok, teszi hozzá. Vagyis, hogyha a feltámadás fiai vagyunk, és Istennek fiai vagyunk, vagy itt az előbb olvastuk, akkor a halál többé rajtunk már nem uralkodik. Többé meg nem halnak, mondja Jézus. Vagyis, ha elnyertük azt az örök életet, akkor a halál többé nem uralkodhat felettünk. Ugyanis Jézus valami hatalmasat elvégzett a halál kapcsán. Olvastuk az előbb, hogy a halál által semmisítette azt meg, akinek hatalma volt a halálon. Neki meg kellett halnia, Jézusnak. Testet öltenie, és leszámolnia a halállal. És ez úgy történt, a Lukács 22 ad számot erről a 44-es vers, Jézusnak haláltusája volt. Jézusnak keresztül kellett mennie a halál tusán, hogy neked már ne kelljen. Ezt is elvégezte a megváltásban. Jézus halál tusában lévén ezt írja az írás a 22.44-ben, Lukács evangélium. Nézzük meg, mit tett, amikor ez a hadakodás, ez a harc rákerült a halál szellemével. Buzgóságosabban kezdett imádkozni. Te mit teszel, amikor megnehezedik valami szellemi nyomás rajtad? Ugyanezt kell tenned. Még buzgosságosabban el kell tenned imádkozni. Jézus a példa. Akkor belekerült Jézus ebbe a haláltusába, Gecsemáné kertjébe, buzgosságosabban kezdett imádkozni. Vagyis lehet imádkozni, és lehet imádkozni még buzgóbban. És lehet imádkozni még, odaadod magad teljesen egy imádságra. Mi is megizleltük itt ezt egy pár hete. Úgy imádkoztunk, hogy még soha előtte. Olyan odással, olyan buzgósággal. Buzgóságosabban imádkozik, és az ő verítéke olyan volt, és figyelj kérlek, olyan volt a verítéke, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. És ebben a halál tusában, ahol Jézus imádkozott, és még buzgóságosabban imádkozott, a halál tusáját vívta. Ő, aki soha bűnt el nem követett. És a mi bűneinkért meg kellett halnia. Haláltusát vívott, és a verítékei, mint a vércseppek hullottak a földre. Vagyis itt a vére verejtéke, vért verejtékezett. Ha téged megmer kísérteni a halálfélelem ezek után, amit Jézus itt elvégzett érted, akkor hivatkozhatsz arra a vérre, ami ott kifolyt. És rámutathatsz, hogy Jézus ezt elszenvedte. Értem. Ezért számomra nincs halálfélelem. Számomra nincs haláltusa. Számomra az elalvás pillanata van, amikor kiköltözik a szellem a testből, úgyhogy szinte észre se vesszük. Akkor egy kezünket kihúzzuk a kesztyűből annyi. És már jönnek értünk az angyalok is visznek el. Nincs haláltusa. Nincs félelem a haláltól. Nincs agonizáció. A keresztény megváltást kapott ettől. Itt vitt el Jézus. Amikor vért verejtékezett. Haláltusában volt, érted? A megváltásnak ez is része. Ezért a halál szelleme, ha jön, és megkísért, vagy a halál félelem, ha jön, akkor te ennek ellenállhatsz, és hivatkozhatsz a szent vére, ami megszólal. És el kell távozzon. A halál nem jöhet, érted? A halál nem lophatja el az életedet, te elalszol az Úr rendelt idejében. Egy keresztény nem lophat el a halál. Mert hatalmunk van a halál szelleme felett. Itt a bizonyíték. Vagyis nem kell félnünk a haláltól, és nincs halál tusája egy kereszténynek. Nagyon fontos megtudni. Ha mégis kísértésként jönne a halál szelleme, és ijesztené az embert, és azt mondaná, hogy ez meg az történik, és meg fogsz halni idő előtt. Nyugodtan mondd, hogy az én megváltásom erre is kiterjedt. Ez nem lehet így. Én a drága Úr Jézus Krisztusban megváltást kaptam ez alól. Jézus elszenvedte a haláltusámat. Jézus elszenvedte ezeket, értem. Ezért én szabad vagyok. És a halálnak el kell menni, a halál szellemének. A halál szellemének. És ennek a haláltusának. Ez egy nagyon nagy örömhír, ha ezt megértjük. És szabadon tudunk élni ettől. Hálákat adunk ezért Istennek, és tovább megyünk. Szólok ezért, mert sok keresztény, ha meghallja, hogy valami történés, és valakinek a halálhírját hozzák, vagy egy gondolat megtámadja. Látom az arcokon néha, hogy meg tudnak ijedni. És a haláltól nem kell félni egy kereszténynek. Nincs hatalma halálnak felettünk. Mi az Úr Jézus Krisztusé vagyunk, és a megváltásnak része, hogy uralkodhatunk-e felett. Jézus azt mondja az János 5-ben, a 24-25-ös versekben, ugyanis egy pillanatban mindenkinek szembesülnie kell majd ezzel, amikor lehunja a szemét. De tudnotok kell, hogy a félelemnek ott nincs helye. Ott nincs helye. Aki az én beszédemet hallja, mondja Jézus, és hisz annak, aki engem elbocsájtott. Örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem már által ment. Nézzük, hogy honnan. A halálból már átment az életbe. És te veled, ez megtörtént. Te, aki hiszel, te már átmentél a halálból. Számodra nincs halál. Számodra átalvás van, ha eljön az ideje. A halál keresztény számára nem létezik. Azt mondja Jézus, hogy te, mivel örök életed van, mert hiszel ő benne, te már által mentél. Ez megtörtént veled. Amikor Jézus meghalt, te is meghaltál. Ő benne. És amikor ő feltámadt, akkor te is feltámadtál erre az örök életre. És az örök élet nem képes meghalni. Nincs a halál számodra. Által mentél a halálból az életre. Ezt jól jegyezd meg. Te olyan vagy, aki már által mentél. Akkor nem létezhet halálfélelem az életünkben. A 25-ös vers így folytatja. A halottak, eljön az a nap, mondja Jézus, hogy a halottak hallják az Isten fiának szavát. És akik hallják, élnek. Megint érdekes a gondolat. A halottak hallják őt. Hallják az Isten fiának szavát. Az utcák tele vannak halottakkal. Élő halottak. Járnak, jönnek, mennek, élnek, esznek, isznak, mulatoznak, házasodnak, állandóan sietnek, és közben halottak. Szellemi halottak. És azt mondja Isten, az igéje, hogy eljön az az idő, amikor ezek a halottak meghallják az Isten fiának szavát. És akik azt meghallják, azok élnek. Naponta imádkozom, amikor mész az utcán, és látod az elveszetteket. Hogy Jézus mondta, hogy eljön az idő, amikor meghallják ezek az Isten fiának szavát. És akik meghallják, azok átmennek az életbe. Azok élnek. Befogadják az örök életet, amiért Jézus jött. Tehát látod, hogy Jézus másképp hivatkozott az élet és a halál dolgaira? Azt mondta, ezek a halottak meghallják az Isten fiának szavát. És akik csak meghallják, és elfogadják, azok élnek. Azok örök életre térnek. Nagyon-nagyon mély gondolatok ezek. És ide tartozó gondolatok is, forgatnunk kell őket. A János evangélium 8. fejezetében Jézus megint az élet és a halál gondolatát tárja elénk a menny néző szemszögéből. Hogyan látszik ez Jézus és a mennyei birodalom szemszögéből? Így mondja a János 8. fejezetben 51-52-es versek. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Vagyis mi már tényleg által mentünk a halálba, azért nem lát halált. Azt mondja Jézus, nem kell félnie, aki hisz én bennem. Az nem lát halált. Soha örökké. Mondának azért néki a zsidók, most értettük meg, hogy ördög van benned, megint rátámadtak Jézusra. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak, és te azt mondod, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké. Látjátok, hogy Jézus hogy utalt mindig a szellemiekre? Aki hisz én bennem, az nem hal meg. A szellemi örök életet nyer, és átment a halálból az életre. Felháborodtak ezen a farizeusok. Törvénytudók. Hogy mondhat ilyet a Jézus? Ha még az Ábrahám atyánk is meghalt. Az mennyire a fizikai síkról látták, és Jézus mennyire a szellemi oldalról prédikált. És most tanította az élet és a halál vonatkozását. Tehát ebből látszik tehát, hogy igenis létezik egy fizikai halál, és létezik egy szellemi halál. Jézus mondta, aki meghal is él. Ha meghalt, akkor mi halottnak nevezzük. Jézus azt mondja, ha én bennem halt meg, akkor él. Tehát létezik a fizikai halál és a szellemi halál. Létezik a földi élet, és létezik az örök élet. Ez oldja meg a kérdést itt. Hogy Jézus mikor melyikről beszélt? Mikor melyik életről és halálról beszélt? Az apostolok cselekedetében, a második fejezetben megtudjuk, hogy Jézusnak miért kellett meghalni. Őt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra. Jézus odaadatott a halálnak Isten akaratából, apostolok cselekedete. Második fejezet, 23-as vers. Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra. Megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek. Nem tudták volna megölni, ha Isten nem adja őt halálra. És az úgy történt, hogy Isten a mi bűneinket rendelte rá. Ráhelyezte, és a bűnök büntetését is. És ezért volt képes Jézus arra, hogy a halál martalékává legyen ilyen tekintetben, hogy meg kellett halnia a mi bűneink miatt. A mi bűneink, de az Isten rendelése volt, elvégezett tanácsa volt és rendelése volt, hogy Jézus meghaljon értünk. Akit az Isten, de itt nincs vége, a kereszténység nem itt kezdődik, hogy Jézus meghalt értünk. Akit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván. Figyelj ide, a kereszténység hatalmas csodája. Jézus meghalt, és a harmadnapon Isten megoldotta a halál fájdalmait felette. Azt mondta, gyere ki a halálból. Isten feltámasztotta a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. A halálnak nem volt képes őt örökre rabságában tartani. Ez a 24-es vers tanítása. Annak okáért örvendezett az én szívem. Ez a Jézus szava azon a három napon, amikor értünk a pokolban szenvedett. Dávid zsoltárában jelenik meg. Ez az ő csodálatos szívének a kijelentése. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem. Annak felette az én testem is reménységben nyugszik. Jézus teste a sírban reménységben nyugodott. Tudod-e miért? Mert nála volt az atya ígérete. Az atya ezt mondta neki. Mert nem hagyod az én lelkemet a pokolban. Mert a lelkének és a szellemének arra helyre el kellett mennie, a kározatra, hova neked kellett volna menni, meg nekem. A bűneinkért. Amit Ádámban örököltünk. Meg az összesért, amit cselekedtünk. Azt mondja, hogy nem hagyod az én lelkemet a pokolban. És nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Az ő testének fel kellett támadni a halálból. És ő tudta, ezzel a bizonyossággal ment a halálba. Jézus tudta, hogy az atya szerelmetes szíve kihozza őt a halálból. És örvendezett a szíve. Nézzétek meg, hogy ment a halálba. Örvendezett a szíve. Vigadott a nyelve. Azokban a szenvedésekben. Annak felette az én testem is reménységben nyugszik. Képzeld el őt a sírban, a testét, élettelenül. És azt mondja, hogy az én testem reménységben nyugodott ott. Micsoda hit? Mert tudta, hogy az atya ígérete így szól, hogy nem hagyod az én lelkemet. Nem hagyod az én lelkemet a pokolban. Kihozol onnan? Harmad napon teljes győzelemben kijött onnan. És nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson, és az ő teste nem láthatott rothadást. És ez történt a feltámadásnál. Jézus meghalt, és vele együtt mi is meghaltunk. És Jézus Isten kihozta halálból harmadnapon, és vele együtt minket is feltámasztott, akik hiszünk. Velünk is megcselekedtem, mert az Atya úgy tekint rá, hogy mi ő benne voltunk. Azért számunkra Jézus meghalta azt a halált, amitől a világ annyira retteg. Nekünk ez a halál Jézusban megtörtént. Ezt elolvasunk majd most. A életnek fejedelmét megöltétek, prédikálnak az apostolok cselekedeteiben. Az életnek fejedelmét megöltétek, akit az Isten feltámasztott a halálból. Ezt hirdették. Hogy megöltétek ugyan az élet fejedelmét, de az Isten feltámasztotta őt a halálból. Kihozta őt a halálból. Ő a feltámadás Istene. Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. A feltámadás. A tanítványok tanították a népet, miután ez a hatalmas felmagasztalás megtörtént a Jézusban. És hirdették a Jézusban a halálból való feltámadást, így írja az apostolok cselekedete. Hirdették ezt a feltámadást, hogy létezik egy feltámadás, hogy nem kell félni haláltól, mert van egy feltámadás a Jézusban. És ez a mi hitünk, hogy hirdetjük, apostolok 4:2, hirdették ezt a feltámadást, a halálból való feltámadást, bajba is kerültek, börtönbe, tömlözbe zárták őket emiatt. De ez a kereszténységünk alapja. Isten feltámasztotta őt a halálból. És ahogy őt kihozta a halálból, vele együtt minket is kihozott. A kereszténységnek ez az alapja. A kereszténységnek ez az alapja. Ez a feltámadás. Úgyhogy mi halottak napján igazából a feltámadást kellene ünnepeljük. Mert ott nincs vége, hogy valaki meghal. Jézusban meghalt és feltámadott. És feltámadott. Harmadnapon a halottaiból. A Róma 1:4 tanítja, gyönyörű, nagyon-nagyon gazdag vers. Elrejtve a többi között. Olyan kijelentés van benne, amire érdemes a szemünket rávetni egy percre. Ami Urunk Jézus Krisztus felől, akit a halálból való feltámadás által, nézd meg, a halálból való feltámadás által a szentség szelleme, ő a drága Szent Szellem, hatalmas erővel, ez a feltámadás ereje, hatalmas erővel. Isten fiának bizonyított. Hogy bizonyította be Isten, hogy Jézus az ő fia? Avval, hogy meghalt a kereszten, még nem történt semmi olyan, amiben a világ láthatta volna, hogy ő a kiválasztott, hiszen bárki, akit keresztre szegeznek, az meghal. Előbb-utóbb kivérzi, kileheli a lelkét, elvérzik, meghal, és eltemetik. Mi az a pont, ahol Isten bizonyította, hogy ő az én egyszülött fiam? Hol van az a pont? Amikor kihozta őt a halálból. A halálból való feltámadás által bizonyította, nézd meg, hogy Isten fia ő. A szentség szelleme által hatalmas erővel bebizonyította, hogy ez az én fiam. Kihoztam őt a halálból. Ő volt az első szülött a halálból, akit kihozott. A halálból való feltámadás által bizonyította be Isten, hogy ez az én fiam, ez az én szerelmetes fiam. Ő a megváltó, ő az üdvözítő, mert feltámasztottam őt a halálból. És ennél a feltámadásnál kezdődik a kereszténység. A kereszténység egy új életet jelent. A halálból való feltámadást jelenti. Mi egy olyan nemzet vagyunk, az új teremtés, akik előjöttünk a halálból Jézussal, a szellemi halálból. Ez Istennek a leghatalmasabb munkája volt, amit Krisztusra megmutatott. Áldott legyen az ő szent neve ezért, és a feltámadás ereje működik minden nap az életünkben, de a feltámadásnak a végső gyümölcse, a megdicsőült testünk, az majd az elragadtatásnál láttatik meg. Most csak lüktet bennünk ez a feltámadás erő. Minden nap, ahogy a Szent Szellem bennünk munkálkodik, a feltámadás ereje bennünk munkálkodik, újít minket, megújít, felépít, lüktet bennünk ez a hatalmas erő, mert az övéi vagyunk, az ő élete folyik bennünk. A feltámadás ereje. Jézus ezzel az erővel jött elő a halálból. Ezzel az új élettel jött elő a halálból. Tehát a halálba való feltámadás az a kereszténység alapköve. Ezért a halottak napján nekünk élő reménységünk és vigasztalásunk van, ha ezt tudjuk. Élő reménységünk van. A Róma 4-ben, kérlek szépen, hogy oda gyere és lapozz velem, a 4. fejezetben, 4. fejezet 24-25-ös versei mondják. Azt fejtegeti itt az írás, hogy a megigazulás azoknak tulajdonítatik. Vagyis ez is olyan ajándék, ez a megigazulás, ami tulajdonítatik, amit Isten odaad azoknak. Nézzük kiknek. Aztán odaadja, ajándékba, tulajdonítja. Azoknak tulajdonítatik, akik hisznek abban, ez a Jézus, aki feltámasztotta a mi Urunkat, Jézust Krisztust a halálból. Vagyis a megigazulás ajándékát azok kapják, akik ezt a feltámadást elhiszik. Mondhatjuk, hogy minden miértünk történt. Minden miértünk történt. Egy fejezettel feljebb Róma 5:10-ben mondja, mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, nézd meg, hogy a megbékélés hol történt. Megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által. Akkor Jézus, amikor meghalt a kereszten, akkor Isten szíve megbékélt a világgal. Ugyanis ki lett fizetve a bűn ára? A bűn kárhoztatva lett. A bűn ítélet alá került. A váltság ki lett fizetve. Avval, hogy Jézus meghalt, ki lett fizetve a váltság, érted? És Isten szíve megbékélt. Tehát innentől kezdve békesség volt Isten és ember között. De még nem volt teljes a munka. Még nem volt teljes a munka, mert Jézusnak elő kellett jönni a halálból. Megbékélt Isten az ő fiának halála által. Sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, amikor kijött a halálból. Vagyis az ő élete, az ő feltámadás élete egy sokkal nagyobb dolgot hozott nekünk, mint az ő halála, ezt írja itt az ige. Az ő halála meghozta a megbékélést, és az ő élete, az ő feltámadása a halálból, az pedig hozta nekünk ezt a hatalmas megigazulást, hogy uralkodhatunk az életben, az egy Jézus Krisztus által. Hogy megtarthathattunk az ő élete által. Ez a feltámadás éltet minket. Nincs bennünk többé haláltól való félelem. Nincs bennünk a haláltól való szorongás. Mert a halálból, hogy kihozta Jézust, minket is kihozott. Nagy igazság ez, és a keresztényeknek el kell mélyedni rajta. El kell mélyedni rajta. A Róma levél következő, a Róma levél rengeteget foglalkozik az élet és a halállal, a természet feletti élet és halál kérdésével. 6. fejezetben a 3. verstől írja, avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Vagyis, keresztények, vegyük tudomásul, hogy belekeresztelkedtünk Jézus Krisztus halálába, azt jelenti, hogy Jézus Krisztussal meghaltunk. Amikor ő meghalt, mi is meghaltunk ő vele. Ott kezdődik. Mi a halálunkat már meghaltuk Jézus Krisztusban. Ezt mondja itt. Mi a nehéz és a rossz részén már túl vagyunk. Jézus elszenvedte értünk. Ezt írja itt. Hogy az ő halálába keresztelkedtünk bele. Ott mi elszenvedtük azon a kereszten, amit Jézus szenvedett helyettünk. Elszenvedtük a bűnöknek a büntetését, a fájdalmat, a betegséget, a halált. Ott azon a kereszten elszenvedtük ezt Jézussal. Ez a kereszténység. Mert belekeresztelkedtünk az ő halálába. És utána eltemettettünk ő vele. Ez a 4. vers. Nem csak, hogy belekeresztelkedtünk a halálába, az eltemettetésébe is belekeresztelkedtünk. Akkor is ott voltunk. Ez az igazi keresztség. Te hiszed, hogy te ott voltál. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba. Meg ott meghaltunk. Jézussal. Kell-e akkor többet félnünk a haláltól? Nem, ez megtörtént. Ott megtörtént. Belekereszteltettünk a halálába. Eltemettettünk ő vele. És miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból. folytatja. Vagyis van reménységünk, nem csak, hogy meghaltunk. Ahogy Krisztus feltámasztatott az Atya dicsősége által, azonképpen mi is ebben az új életben járjunk. Vagyis mit keres egy keresztény életében a betegség, ha meghaltott a kereszten Jézussal? Az új életben az nem lehet jelen. Ebben az új életben kell járnunk. Mit keres egy keresztény életében a szegénység, vagy a szűkölködés, a nem elegendő, a kínok, a bajok? Ott meghaltunk a Krisztussal a kereszten ezeknek. Így látja Isten. Ott meghaltunk ezeknek. Ez nagyon súlyos ár volt. Egy hihetetlen fájdalmas fizikai és szellemi halál, amit Jézus meghalt értünk, és mi vele együtt haltuk azt. Mindezeknek. Hogy ebben az új életben járhassunk, ami viszont dicsőséges. Ez a feltámadásunk. Ezért mondja Jézus, aki meghal is él, aki hisz én bennem. Aki meghal. Mert ez az új élet adatot nekünk, ami dicsőséges. Az Atyán a dicsősége által. Ez a kereszténységnek a jó híre, hogy mi élünk. Mi többé meg nem halunk. Így folytatja a 6. fejezet 9-es verse. A koronája ennek az igazságnak. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Vagyis a Krisztus örök életre támadt fel, és a Krisztusban te meghaltál, és hogyha ő többé meg nem hal, akkor te sem. Mert benne vagy. Ő benne vagy. Vagyis számodra többé nincs halál. Ezt mondja ezzel. Te, aki feltámadtál a Krisztussal, nincs halál a számodra. Elalvás van. Átalszunk ő hozzá. Hát írja, hogy többé a halál rajta nem uralkodik. Ha rajta nem uralkodik a halál, akkor rajtad sem uralkodhat. Ez igaz? Igaz? A halál többé rajta nem uralkodik, és te ő benne vagy. Ő benne meghaltál, ő benne feltámasztattál, a halál többé rajtad nem uralkodhat. Ugyanúgy egész is ki, a betegség többé rajtad nem uralkodhat. A fájdalom többé rajtad nem uralkodhat. Ez mind a halálnak egy lassú megnyilvánulási formája, gonosz minden munkája. Ezek többé rajtad nem uralkodhatnak, mert az új életben jársz. Ez a kereszténység, és ezt kell magunkévá tenni. Megérteni, és benne, ha igazán megérted, akkor könnyű benne járni. El kell magadnak plantálni a szívedben. Ez az igazság. Ez az igazság, ez az igazság. Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal. Közli az ige. Többé nem kell megmérkőzni a halállal. És neked sem. A halál többé rajta nem uralkodik. Úgy rajtad sem. Na, ez a dicsőség a megváltásunknak. Nem uralkodhat. A halál tehát nem jöhet akkor, amikor neki tetszik. Ugye? Ha nem uralkodhat rajtunk, akkor nem válogathat, hogy ma ezért jövök el, ma holnap meg azért jövök el, és viszem el őket, és pusztítom a keresztényeket. Nem jöhet, ha mi uralkodunk. Most igaz, ami meg van írva, vagy sem? Ha igaz, ahogy meg van írva, akkor meg tudunk állni benne. Tehát nem kell félned a haláltól. Ki tudja, mit hoz a holnap. Nem. A halál, a pusztítás, a gonoszság, a betegség, az nem jöhet rád, ha te uralkodsz ebben. Elküldheted. Én láttam már halottakat így feltámadni, hogy a halálszelmét megdorgálták a keresztények, hatalmat vettek, a feltámadás erejét szólították a testbe, és az illető feltámadt. A YouTube-on is vannak ilyen felvételek. Mi magunk is láthattunk itt nemrégen egy drága testvérünknek a halálból való visszajövetelét. Mert Isten neve hatalmas, Jézus neve hatalmas erre. Dicsőség legyen Istennek. A Róma 7:4 folytatja így. Azért atyám fiai, ti is meghaltatok. Vagyis, látod, vedd tudomásul, hogy te már meghaltál a Krisztussal. És akkor ez a szó, hogy meghalunk, ez már nem fog úgy megütni. Mert tudod, hogy már megtörtént. És nem fogsz tőle már úgy félni. Azt mondja, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek. A Krisztus teste által, vagyis a Krisztus teste által te is halott vagy. Hogy legyetek máséi, vagyis mostantól kezdve más élet van, máséi vagyunk, azé, aki a halálból feltámasztatott. Vagyis más urunk van. Új élet van. Feltámadás ereje van. Azoké vagyunk, aki feltámasztatott a halálból. Az Úr Jézus Krisztuséi vagyunk, és folytatja, hogy gyümölcsöt teremhessünk Istennek. Erre van a keresztény elhívásunk. Ez az élet átfolyik a szőlőtön, a szőlőveszőn, és így gyümölcsöt teremhessen Istennek. Erről szól az elhívásunk az új feltámadott életünkben, ahol soha többé meg nem halunk. Ezt kínálja nekünk a kereszténység. Nagyon dicsőséges dolog. A Róma 10-et nagyon sokat ragozzuk, és mondjuk, és az üdvösségünk alapja. Ugye mindig tanítjuk ezt a Róma 10-et a 9-es-10-es versében, az üdvösség kártyánkon rajta van az ige, hogyha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed. Mit kell ott hinni? Szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Ez a kereszténység alapja. Amikor kijövünk a halálból, ha te hiszel abban, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, akkor megvan neked. Amíg azt nem hiszed, addig nem tudsz belépni ide. És ezt a hitet tőle nyered. Ezt a Szent Szellem tudja csak megadni, ezt a hitet. Addig az ember csak kívülről ácsorog, és próbál betekinteni befelé, de semmit nem lát. A kereszténység addig nem megtapasztalható, amíg nem vagy benne. Amikor benne vagy, akkor tudod meg. Vagyis azt írja, hogy ha szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt alából, és én mindannyian hiszük, akkor üdvözülsz. Akkor van az üdvösséged. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Ez a szájjal való vallástétel katapultál minket oda bele. Oda tesz bele mindenbe, ami az üdvösséghez tartozik. Amikor a szívedben hiszed, és a száddal megvallást tettél róla, akkor kerültél bele. Ez egy szellemi alátörés. Belekerülsz oda, amiről vallást teszel. Szád kell hozzá. Az üdvösséghez is. Az élet és a halál az a nyelv hatalmában van, ezért mondja már az Ószövetség. Oda bele kell magunkat helyezni a szavaink. Igen, én hiszem. Ez megvan nekem. Én hiszem ezt. Akkor vagy benne. Bár Isten elvégezte érted 2000 évvel ezelőtt. A száddal megvallást kell tenni róla, az helyez oda bele. Akkor van meg neked. Mindenre igaz. Gyógyulásunkra, anyagiakra, családi dolog. Ha oda azt kimondod, hogy én ezt hiszem, és ez megvan nekem, akkor vagy benne. Akkor belehelyez a szellemi birodalomba az Úr, hogy ez neked megvan. És elkezdenek munkálkodni rajta. Most már csak egy pár részt nézzünk meg arról, hogy valóban milyen lesz a feltámadásunk, amikor oda elérkezünk, ahhoz a pillanathoz, amikor az Úr eljön értünk. Akkor vagy élünk, vagy elaludtunk. Ugye? Így a Biblia, hogy akár élünk, akár elaludtunk. Tehát nagyon izgalmas időben vagyunk, mert igazán érezzük az időtnek ezt a legvégét, hogy közeledünk, minden nappal közeledünk hozzá, az Úr hatalmában áll, hogy mikor jön. Nagyon várjuk, kiáltjuk mindig, hogy jövel, Uram, jövel, a szellem és a mennyasszony mondja, hogy jövel. Nagyon várjuk őt, az ő hatalmában áll, hogy mikor jön. De az eljöveteléről pontos közléseket ír, hogy az hogy lesz. Ebben gyönyörködhetünk, mert erre készíthetjük a lelkünket. Ahogy a mennyasszony várja a vőlegényt, hogy az a nap milyen dicsőséges lesz, az a nap hogy lesz. Erről betekintést ad nekünk az írás, és meg tudjuk vizsgálni, hogy mielőtt állunk, micsoda dicsőséges találkozás lesz ez. Hogy valóban, akik mi itt a földön élünk, és az Úr eljövetele akkor minket meglátogat a magasságból, akkor nekünk tényleg még az elalvás pillanata sem jön az életünkre. Mit történik helyette? A 15-ös fejezet, 1 Korintus 15-ben, az 50-től 56-os verse, sokan leszünk, akik ezt élőben megtapasztaljuk. Én magam álomban láttam az elragadtatást. És élő voltam a földön. És azért, ha nagyon hosszú életű leszek, akkor se kívánok többet élni 120 esztendőnél. Úgyhogy valahol jön értünk az Úr, ez biztos. Nagyon kicsi keresztény koromban álmodtam meg az elragadtatás, és gyönyörűséges az ő vele való találkozás az egeken. Nézzük meg, mit ír az Úr erről, úgyhogy ez az idő jön, és minden nappal, egy nappal közelebb kerülünk hozzá, ezt megköszönhetjük Istennek. És a szívünkben nagy öröm gered ilyenkor, amikor erre gondolunk. Jön ez a találkozás. Ezek a nyűgök, ami itt vagyunk, meg ezek a bajok, meg minden, ezeken uralkodni vagyunk képesek, de ezek mind ideig valók, azt azért tudni kell. Ha bosszantani is akarnak minket, meg ki akarnak hozni a sodrunkból, meg a békességünkből, meg próbálnak elkeseríteni helyzetek, meg akkor is kijelentetett, hogy ezek ideig valók, azok pedig örökké valók. Azokban gyönyörködhetsz. Ez a mi kereszténység örömünk. Azt írja az ige, 50. versnél vagyunk, tehát az 1 Korintus 15-ben. Azt pedig állítom, atyám fiai, megint Pálnak a gazdag kijelentése, hogy test és vér nem örökölheti Isten királyságát, vagyis ezt a földi gúnyát le kell vetni egyszer. Ez a test és vér oda nem mehet be. Ezt vegyük tudomásul. Akár mennyire szeretünk itt bent lakozni, nem lesz örök ez az lakozásunk. Ezt le kell vetni. Ezt a test földi gúnyát nem örökölheti oda átvéló dolgokat. Sem a roblandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Na és akkor hogy lesz ez? Van, aki elalszik, és van, aki pedig itt lesz még testben, amikor az Úr eljön értünk. Ímé titkot mondok néktek. És most jönnek azok a titkok, amiben beavat minket az írás. Erről. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el. Látod, nem azt írja, hogy nem halunk meg. Azt mondja, elalszik. A keresztény elalszik. Ez nem hal meg. Van, aki elalszik, van, aki még ébren lesz. Mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Amikor az Úr jön értünk, egy elváltozásban lesz részünk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, ez a halottak napi prédikáció, hogy ezt mindannyian meg fogjuk élni. Akik lent vannak a földben, azok is, azok csak alszanak. És akik még élnek, azok is. Néznek, hogy mit fogunk megtapasztalni együtt. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra. Mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban. Ezek azok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Mert nem minden halott jön itt elő, akik nem az Úrban haltak meg, azok csak 1000 éve rá fognak kijönni a sírból az utolsó ítéletre. Tehát azok a halottak, akik az Úrban vannak, feltámadnak romolhatatlanságban. Egy új testben jönnek elő. A régi nem örökölhet Isten ország. Az elporlatt. Mégis Isten előhoz egy dicsőséges testet nekik. Ki fognak jönni a sírból? Kipattannak ezek a testek? A temetőknél nagyon nagy buli lesz akkor éppen. Így fognak előjönni a nagymamák, nagypapák, dédmamák. Képzeld el egyszerre. Csinos, megdicsőült fiatal testekben. Olyanok is előjönnek, akiket az életünkben nem láttunk. A felmenők. Érdemes ezen gondolkodni, amikor éppen a gyász pillanatait akarja az ördög rátenni. Találkozni fogsz velük. Mindegyikőjükkel. Halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Egy szempillantás lesz. Ezt a földit ledobjuk, mi lesz, ha nem részletezi az írás, elváltozunk. Egy dicsőségeset. Mert szükség, hogy ez a romlandó test, amiben most vagyunk, ez azért csak romlandó, nem? Minden évben egy kicsit azért jobban meglátszik rajtunk, akármennyire szépek vagyunk. Ez a romlandó test. Tehát ez egy romlandó, vegyük tudomásul. Isten meggyógyít minket, karban tart minket, megépítgeti a repedezéseket, meggyógyítgat minket, megújítgat minket. Ez csak romlandó ez a test, amiben most vagyunk. Ez a romlandó test. Azért szereti Isten ezt a romlandót is. De nézd meg, mit ad neki. Romlandó test romolhatatlanságba öltözik. Többé meg nem hal. Romolhatatlan. Örökkévaló lesz. Romolhatatlanságba öltözik. És a halandó test halhatatlanságba öltözik. Vagyis ez a romlandó egy új állapotot ölt magára. Egy gyönyörű dicsőségest. És ez a mostani halható formánk, most halandók vagyunk, ez a halandó, ez pedig felölti magára azt a gyönyörű halhatatlanságot, amiben örökké fogunk élni az Úrral. Ez egy szempillantás műve lesz. Ez az elváltozás. Istennek ilyen hatalma van a testeink felett. És akkor miért gondoljuk, hogy nincs hatalma egy testet meggyógyítani egy szempillantásban? Ha a hitünk kiterjed el, hogy elfogadtam a gyógyulásom, fölkelek és gyógyult vagyok. Ez ennyi ideig tart Istennek. Ilyen hatalma van a testek felett. És az egész krisztusi testre egy szempillantásban végzi el. Hatalmas Istenünk van. Afelett, kis magyarónyi agyunkban kell, hogy ő kicsit több helyet kapjon. Ahhoz, hogy jobban tudjon előjönni a dicsőségével. Ő hatalmas. Szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára. Szükséges, mert úgy nem mehetünk be a királyságba, oda föl, a romlandó testünkben, testvér. Szükséges, hogy átváltozunk. Nem is bánjuk, mert az sokkal jobb lesz. És a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig, és itt folytatja ez a kijelentés, ez egy titok. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, ez egy szempillantás lesz, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, vagyis nem minden ige teljesült még be. Tehát tudjuk, hogy mindegyik beteljesül. Akkor beteljesül amaz ige, mely megvan írva, elnyeletet a halál a győzelemben. Ez a krisztusi győzelem. Elnyeletet, nem lesz többé. Az a romolhatatlan test többé soha meg nem hal. A szellemünk már most örök. Örök életet hordoz. Az a test soha többé meg nem hal. És a halál elnyeletett ebben a győzelemben, amit Krisztus szerzett neked. Ez a halottak napi keresztény ünneplés. A halál elnyeletett a győzelemben. Halál, hol a te fullánkod? Kérdezi. Amivel meg akarod szúrni a szenteket. Hova lesz a te hullánkod? Eltűnik. Elnyeli a diadal. Elnyeli a győzelem. Elnyeli az örök élet. Mutasd meg, hol a fullánkod. Nem lesz sehol. Diadalmas lesz, győzedelmes lesz, dicsőséges lesz, romolhatatlan lesz, feltámadás erej lesz, örök élet lesz benne, dicsőség lesz benne, az Úrnak a szerelmetes közelsége lesz benne, örökön öröki, folyton folyvást. Elnyeletett a halál. Nincs hullánkja többé. Pokol, hol a te diadalmad? Hol ölvendezel többé a szentek fölött? Pokol a sötétségből kihozta, azért jött az Úr, ebből a sötétségből átvigye őket. Világosságra is minket átvitt oda. Mi már által mentünk. Által mentünk a halálból az életbe. Ezt mondja itt az írás. Ezek az igék az igazi halottak napi igék, amiken kell időznünk, hogy vigasztalást nyerjünk. Az 1 Tesszalonika 4-ben van írva, még ide is elmegyünk, ezek már záróigék lesznek. De a szívünket ugye fölemeli, amikor erről olvasunk? Nagyon magasságos vigasztalást ad. Nagyon magasságos vigasztalást ad nekünk, amikor ezt olvassuk. Az 1 Tesszalonika 4-ben van, a 13-tól 18-as versek. Megint erről az elragadtatás pillanatról. Ugye az elragadtatás nekünk a testünknek az átváltozása, de a halottaink feltámadása lesz egyben. A kettő. Akik az Úrban haltak meg, azok feltámadnak, mi pedig elváltozunk. Ez egy szempillantásban lesz. Itt megint erről ír Pál, azt írja, nem akarom továbbá atyám fiai. 13-as versről csorgunk lefelé. Nem akarom továbbá atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Vagyis ne szomorkodjatok utánuk úgy, ahogy a világ szomorkodik. Ti ne legyetek tudatlanságban felőlük, mert ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Hát Isten nem szereti, hogyha mi szívünk bánkódik, és szomorkodik azok után, akiktől el kellett köszönnünk, mert elaludtak. Azt mondja, ne bánkódjatok úgy, mint a világ, ti mások vagytok. Nektek élő reménységetek van. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt, és figyelj, és feltámadott. Látod ezt a keresztény, ez amire élőre? Feltámadott, meghalt, de itt nincs vége. Halottak napján nincs vége, vagy meghalt. Meghalt és feltámadott. Azonképpen az Isten is előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak ő vele. Akik elaludtak, ő vele együtt előhozza azokat. És ez egy elrendelése Istennek, hogy ők csak alszanak most. Elfáradtak, megfáradt a testük, elfáradtak helyzetekben. Elaludtak. Alszanak, addig, amíg az Úr fel nem ébreszti őket. Nincs halál a keresztény számára. Az Úr majd felébreszti őket ezen a napon. Előhozza őket. Előhozza, és azt mondja, ne legyetek olyanok, mint akinek nincs reménységük. Nektek ez élő reménység legyen. Mert ezt mondjuk néktek, az Úr szavával, vagyis ezt az Úr szólja neked, az Úr szavával mondom ezt neked, mondja Pál, ébredj már fel erre. Az Úr szavával mondom, mi akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, ugye vagyunk mi a krisztusi testben, akik még élünk, és vannak azok, akik a krisztusi testben előttünk már elaludtak. Tehát itt meg van különböztetve. Mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Van sorrend. Mindig tartsd magad az isteni sorrendhez. Tehát nem fogod őket megelőzni, de te is ott leszel a sorban. Ők előrébb vannak. Nem előzzük meg őket, nézzük, hogy mit lesz. Mert maga az Úr, újra itt van a riadó. Újra, ugyanaz a kép. Riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával. Micsoda hangzás lesz az? Én hallottam már be a szellemi birodalomban, amikor harsonák szólnak. Az egyik országos imakör kapcsán fölkaptam a fejemet, hogy ki hozott harsonát be. Olyan élő volt, és olyan gyönyörű volt az a hangzás. És ezt fogjuk hallani. Isten megengedte, hogy egy picit behallgatózhassak oda, hogy ott, hogy micsoda harsona szó lesz. Isteni harsonával. Leszáll az égből. Először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban, vagyis elaludtak. Ők támadnak fel először. Előjön a nagymama, a nagypapa, a dédmama, mindenki, aki a Krisztusban meghalt. Azután mi, akik élünk, akik még itt leszünk abban a pillanatban, akik élünk, akik megmaradunk, figyelj, mi lesz a közös jövő. Nagy buli lesz odafönt. Elragadtatunk. Velük együtt fogunk fölmenni. Velük együtt felragadtatunk, velük együtt a felhőkben. Ott, ahol az Úr lesz. Úr nem jön le akkor a földre. Az nem az eljövetel lesz, ez az elragadás. A felhőre jön az Úr, és az a hatalmas szeretet és örömtenger, ahol a felhőről letekint ránk, az fog minket felvinni. De egy hatalmas mágnes úgy fogja vonzani ezeket a megdicsőült testeket, akik feltámadtak is minket. Felragad magához az Úr minket. Képzeld el azt az pillanatot, azt az ölelést. Akkor így ezt a hatalmas sereget, akik a földön, a 2000 év során óta meghaltak. Micsoda tömeg. Micsoda nagy sereg. Mekkora nép. Nemzetek, nyelvek, minden nyelvből, minden népből. És minket egybe felragad magához oda a felhőre. Na, hát ha van valami, amin érdemes meditálni, akkor ezen a pillanaton meditálj. Egy fél órán belül el fog múlni a depressziót. Mert ez egy találkozás lesz. Olyan, amihez nem volt hasonló az életedben. Az a szeretet, ami ott meg fog érinteni, az az öröm, ami ott át fog járni, az a boldogság, hogy mindenki láthatja a szeretteit is, régen elvesztett szeretteinket, ahhoz az nem lesz hasonló, és nem lesz vele betelni, és örökre szól. Örökké fog tartani. Hogy felhőben találkozzunk az Úrral a levegőben. Tehát ez az elragadtatás. És eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Mindenkor. Ahova az Úr megy, oda mész te is. Onnantól kezdve nincs elszakadás az Úrtól. Együtt megyünk mindenhova. Az Úrral leszünk örökre. Örökre szerelmetesen leszünk. Mennyasszony és a vőlegény. Annak okáért vigasztaljátok egymást a beszédekkel. Vagyis van vigasztalásunk. Azt mondja az Úr, hogy ezekkel a beszédekkel vigasztaljátok egymást. Ha valakinek gyászkönnyei lennének. Megígérte, hogy a gyászunkat vígságra fordítja. Már Ézaiásban profétálja. Hogy az ő gyászukat vígságra fordítom. Bizony vigadozni fognak a szentekkel, jön ez a perc, ott leszünk együtt mind. Abban a szeretetten tengerben a megbocsájtás benne lesz, az elfelejtés. Ki kinek mit tett, mit bántott, mi volt, amin megbotránkozott. Minden el lesz söpörve a szeretet által. Egyszerűen olyan hatalmas az a tengere a szeretetnek, ahogy ahhoz képest, ahogy te érzed, hogy nagyon tudnál szeretni valakit, egy vízcsepp a tengerbe. Az olyan lesz. Az a szeretet. Addig a szívünkbe van kiöntve a Szent Szellem által, és van távolság, és tudjuk, hogy ez így valós ez a szeretet, de akkor benne leszel teljesen. Ez a mi élő reménységünk. Vigasztaljátok egymást a beszédekkel. Ez köteles részünk. Ezt meg kell tennünk, vigasztalnunk egymást a beszédekkel. És megköszönjük ezt, hogy ezt megadja nekünk az Úr. Áldott az ő neve mindörökön öröké. Jézus Krisztus eltörölte a halált, írja a 2 Timóteus 1:10. Nincs többé. Vedd tudomásul. Felejtsd el a haláltól való szorongást. Felejtsd el a halál gondolatát. Felejtsd el, hogy az ördög nyomaszt vele, hogy ebből a betegségből már nem fogsz meggyógyulni, most már csak ez és ez jön. Mondd neki, hogy Jézus Krisztus eltörölte a halált. Eltörölte a betegséget. Vágd neki vissza az igével. Mondd neki, hogy Jézus Krisztus eltörölte a halált, és nézd, világosságra hozta pedig az életet és a halhatatlanságot. Ezt dolgozd fel. Halhatatlanság részese vagy. Az örök élet részese vagy. Hogyan tette? Az evangélium által. Hirdetnünk kell az evangéliumot. megismerjék a népek, mert sokan nem tudják odakint. És a haláltól való félelem miatt egész életükben rabságban élnek. Nem tudják, hogy mit végzett el értünk az Úr. És nem élnek benne. Mi tudjuk, mondja János, hogy mi által mentünk a halálból az életbe. Nézd már megint a múlt időt. Által mentünk. Mi már nem a halálban vagyunk. Onnan felkeltünk, feltámadtunk a Krisztussal, és által mentünk a halálból az életbe. És miért? Mert szeretjük a mi atyánk fiait. Úgyhogy ez a szeretet, ez a köteles részünk. Innen tudja meg a világ, hogy által mentünk abból, ahol még ők vannak, ide az életbe. Mert szeretjük az atya fiakat. Szeretet van bennünk, az Úr szeretete van bennünk, és az dicsőséges, és vigasztalások vannak ezekben a beszédekben. Áldott legyen az Úr, megköszönjük a... Hallgatnánk napestig az élőigét, de szerintem jövő héten folytatjuk, és most pedig, amiket most a szívünkhöz vettünk idáig, abból fogunk időzni az Úrral a következő percekben, órákban, napokban, hogy mélyre jussanak ezek az igazságok. Igazán mélyre jussanak. Hogy ezek uralkodjanak. Hogy ne a gonosz hozza a gondolatait. Az vigasztalás gondolatai legyenek a szívünkben. Ez nagyon fontos. És mindaz, ami most át kell mennünk, az mulandó. És ő az örökkévaló. És ez, amíg álljunk föl, és dicsérjük őt. A dicséret fölállna, megköszönném. Drága Úr Jézusunk szent neve. A vigasztalásaink, úgyhogy az omamákkal és az opapákkal is találkozni fogunk. Köszönjük Istennek. Hálákat adunk, és most ők odafentről követhetik valamennyire a szellemi fejlődésünket, és Isten megengedi nekik, hogy betekintést nyerjenek abban, hogy mi már Krisztusban vagyunk. Az a jó hír már fölment hozzájuk. Úgyhogy drukkolnak nekünk, mint a lelátóról. Imádkoznak és drukkolnak, hogy mi megfussuk a futásunkat. Úgyhogy végül is egybe vagyunk, Krisztus testének vagyunk. Az a része, akik már odállt vannak, és az a része, ami itt van. De végül is egy test vagyunk. Hálákat adunk Istennek. Áldott legyen a neve.